Tizedik fejezet. Vinícius háza csak ugyan fel volt díszítve mirtusz és borostyán lombokkal, melyekből füzéreket fontak a falakra és az ajtók fölé. Az oszlopokat vadszőlő lombbal fonták körül. Az átriumban nappali világosság volt, s nyílása fölé az éjszakai hideg miatt bíbor színű gyapjú függönyt feszítettek ki. 8 és 12 lágú mécsesek égtek, volt közöttük edény, fa, állat vagy madár alakú, vagy illatos olajjal telt lámpát tartó szobor, melyet alabástromból vagy márványból faragtak, vagy aranyozott korintuszi részből kovácsoltak. Nem voltak ugyanolyan csodások, mint Apolló templomának ama híres mécsese, melyet Néró szokott volt használni, de ezek is szépek és mind híres mesterek művei. Némelyiken alexandriai üvegből vagy indusporti áttetsző szövetből készült vörös, kék, sárga vagy lila ernyő volt, úgyhogy az egész átriumot át meg átjárták a különböző színű sugarak. Mindenütt nárdus illat terjengett, amelyet Vinícius keleten megszokott és megszeretett. A ház belsejében rabszolgák és rabszolganők jöttek-mentek, és ott is ragyogott a fény. A trikliniumban 4 személyre terített asztalát, mert a lakomára Vinícius-on és Lügián kívül Petronius és Chrysotémis is hivatalos volt. Vinícius mindenben követte Petronius utasítását, aki azt tanácsolta, hogy ő maga ne menjen Lügiáért, hanem küldje el Atakinuszt a Cézártól kapott engedéllyel, ő maga pedig otthon fogadja őt, mi pedig nagyon udvariasan, sőt a tiszteletadás jeleivel. Tegnap részeg voltál, mondta Petronius. Láttalak, úgy bántál vele, mint egy kőfejtő az albai hegyekből. Ne légy túlságosan tolakodó, és el ne feledd, hogy a jó bort lassan kell inni. Tudd meg azt is, hogy jó megkívánni, de még jobb kívánatosnak lenni. Chrysotémisnek e tekintetben némileg eltérő véleménye volt, de Petronius, Vesta szűzének és galambocskájának nevezve őt, megmagyarázta, hogy milyen különbségnek kell lennie a képzett cirkuszi kocsihajtó és egy ifjú legényke között, aki először ül a kvadrigába. Aztán Vinícius-hoz fordulva folytatta. Nyerd meg a bizalmát, vidítsd fel, és légy hozzá nagy lelkű. Nem szeretnék szomorú lakomát látni. Akár esküdj meg neki Hádészre, hogy visszaadott Pomponiának, az aztán a te dolgod lesz, hogy másnap már inkább ott maradjon nálad, mintsem visszatérjen Aulusékhoz. Aztán Chrysotémisre mutatva hozzátette. Én 5 év óta napról napra többé-kevésbé így viselkedem ezzel az én félingerli címmel szemben, és nem panaszkodhatom kegyetlenségére. Ezért Chrysotémis rákoppintott Pávaton legyezőjével, és így szólt. Talán nem ellenkeztem, te szatír? Csak az elődömre való tekintettel. Talán nem hevertél a lábam előtt? Hogy ujjaira gyűrűt húzzak. Chrysotémis önkéntelenül lábára nézett, melynek ujjain valóban ékszerek csillogtak, és Petronius-szel együtt elnevették magukat. De Vinícius nem hallgatta vitájukat. Szíve nyugtalanul dobogott a mintás szíriai papi köntös alatt, melyet Lügia fogadására öltött fel. Már el kellett indulniuk a palotából, mondta, mint egy önmagának. El, felelte Petronius, addig talán elmondanám a tiánai Apollonius jóslatait, vagy Rufinus históriáját, amelyet nem is tudom miért nem fejeztem be. De Vinícius éppen olyan kevés érdekelte a tiánai Apollonius, mint Rufinus históriája. Gondolatai Lügiánál jártak, s noha érezte, hogy szebb dolog itt fogadni őt a házában, mint privék módjára érte menni a palotába, egy-egy pillanatra mégis sajnálta, hogy nem ment el. Ha más értem, azért, hogy hamarabb megláthassa, és a sötétben mellette ülhessen a 2 személyes gyaloghintóban. Közben a rabszolgák kosfejekkel díszített 3 lábú bronz serpenyőket hoztak be teleparázssal, és arra szórták az apró mirha és nárdos szemeket. Most fordulnak be Karinné felé, kezdte ismét Vinícius. Nem bírja ki, kiszalad elébük, s képes elkerülni őket, jegyezte meg Chrysotémis. Vinícius tétován elmosolyodott. De igenis, kibírom, vágott vissza. De orcimpái már kitágultak, és szuszogni kezdett, mire Petronius vállat vonva jelentette ki. Nincs benne egy Szesztercius ára filozófus. Sosem fogok tudni embert faragni Mars efiából. Vinícius azonban nem is hallotta. Már egy Karinén vannak. És azok valóban befordultak a Kariné felé. A lámpadárinak nevezett rabszolgák mentek elől, a Pediceki nevűek a gyaloghintó két oldalán, Atakinus pedig közvetlenül mögöttük haladva vigyázott a menetre. De lassan haladtak, mert a lámpások a teljesen sötét városban nem világították meg eléggé az utat. Emellett az utcák a palota közelében teljesen kihaltak voltak, csak itt-ott suhant el egy-egy ember lámpással a kezében, távolabb viszont annál nagyobb élénkség uralkodott. Csak nem minden sikátorból hármasával, négyesével jöttek elő emberek, mindnyájan fáklyák nélkül is mindnyájan fekete palástban. Egyesek együtt mentek tovább a menettel, s összekeveredtek a rabszolgákkal, mások nagyobb csoportokban közeledtek az ellenkező irányból. Némelyek tántorogtak, mint a részegek. Néha olyan nehéz volt előbbre jutni, hogy a lámpadárik kiáltozni kezdtek. Helyett Marcus Vinicius nemes tribunusnak! Lügia a félretolt függöny mögül látta ezeket a sötét csoportokat, s reszketett az izgalomtól. Hol a remény? Hol a félelem lett úrrá rajta. Ez ő, ez Ursus meg a keresztények. Most mindjárt megtörténik, mondta reszkető ajakkal. Ó, Krisztusom, segíts meg! Ó, Krisztusom, ments meg! Atakinus eleinte nem törődött ezzel a rendkívüli élénkséggel, de most már ő is nyugtalankodni kezdett. Volt ebben valami különös. A lámpavivőknek egyre gyakrabban kellett kiáltaniuk, helyett a nemes tribunus gyaloghintójának. Ismeretlen emberek mindkét oldala felül annyira közel nyomultak a gyaloghintóhoz, hogy Atakinus megparancsolta a rabszolgáknak, hogy botokkal kergessék el őket. A menet éléről egyszerre nagy zaj hallatszott, s egy szempillantás alatt minden fáklya kialudt. A gyaloghintó körül tolongás, zűrzavar, verekedés támadt. Atakinus megértette, ez nyílt támadás. És egyszerre megtermett. Mindenki tudta, hogy Cézár, az Augustianusok, a császár kíséretéhez tartozó előkelő udvaroncok élén merő kettelésből részt vesz bandita támadásokban, Suburrán és egyéb városrészekben is. Az is köztudomású volt, hogy az ilyen éjszakai kalandokból gyakran daganatokkal és kékfoltokkal tért haza, de aki védekezett, arra biztos halál várt, még ha szenátor volt is. A vigileknek, a város őreinek háza nem volt messze, de az őrség az ilyen esetekben süketnek és vaknak tettette magát. Eközben a gyaloghintó körül dúlt a harc, az emberek őrre mentek egymással, verekedtek, földhöz verték és taposták egymást. Atakinusnak eszébe ötlött, hogy mindenek előtt Lügiát és önmagát kell megmentenie, a többieket pedig sorsukra bízni. Karjaiba is ragadta a leányt, és igyekezett kijutni a sötétségben. De Lügia kiabálni kezdett. Ursus! Ursus! Fehér ruha volt rajta, tehát könnyen meg lehetett látni. Atakinus szabad kezével igyekezett hirtelen ráteríteni saját palástját, mikor egyszerre rettenetes fogó ragadta meg nyakát, s fehére sziklaként zuhant le valami borzalmas romboló tömeg. Egyszerre úgy zuhant a földre, mint a Jupiter oltára előtt letaglózott ökör. A rabszolgák nagyrészt a földön hevertek, vagy a fogsötétben a falak szegletein zúzták össze magukat. A színhelyen nem maradt más, mint a kavarodásban összetört gyaloghintó. Ursus Suburra felé vitte Lügiát, társai pedig útközben mindjobban széjjeloszolva igyekeztek utána. De a Vinicius háza előtt összeverődött rabszolgák tanácskozni kezdtek. Nem mertek bemenni. Rövid tanácskozás után visszamentek a támadás színhelyére, ahol néhány hullát találtak, és közöttük Atakinusét is. Ez még remegett, de egy erősebb görcsös vonaglás után megmerevedett, és többé nem mozdult. Ekkor felszedték, hazavitték, és megint megálltak a kapu előtt. Mégiscsak jelenteni kellett uruknak, hogy mi történt. Jelentse Gúló, suttogta néhány hang. Az ő arca is vérzik, mint a miénk, s urunk szereti őt. Gúlónak nem olyan veszélyes, mint nekünk. Gúló, az öreg germán rabszolga, aki valamikor Vinicius dajkálta, s akit az ifjú anyjától, Petronius húgától örökölt, így szólt. Én megjelentem, de menjünk be mindnyájon. Ne egyedül rám essék egész haragja. Vinicius pedig már valóban türelmetlen volt. Petronius és Chrysothemis kinevették, ő azonban gyors léptekkel járkált az átriumban, és folyton ezt ismételgette. Már itt kellene lenniük, már itt kellene lenniük. És menni akart, de a másik kettő visszatartotta. És íme, A pitvar felől hirtelen léptek hangzottak. Az átriumba csapatost torrontottak be a rabszolgák, és gyorsan a fal mellé sorakozva felemelték kezüket, és jaj veszékelve kiáltozták. Vinicius hozzájuk ugrott. Hol van Lügia? Kiáltotta rettenetesen elváltozott hangon. Erre guru előlépett véres arcával, és gyorsan sírva panaszolta. Íme a vér, uram! Mi védelmeztük! Íme a vér, uram! Íme a vér! De nem fejezhette be, mert Vinicius megragadta a bronz gyertyatartót, és egyetlen csapásra széjjel zúzta a rabszolga goponyáját, aztán fejéhez kapva ujjait hajába mélyeztett, és hörögő hangon jajgatta. Memizérum! Memizérum! Arca elkékült, szeme beesett, és szájából kibudjant a hab. Korbácsot! Rikoltotta végül nem emberi hangon. Uram, kegyelmez! Sajgatták a rabszolgák. De Petronius arcán az undor kifejezésével kelt fel. Gyere, Chrysotemis, mondta. Ha húst akarsz látni, feltöretek neked egy mészárszéket a Karinén. És kilépett az átriumból. A házban pedig, mely borostyán díszben készült a lakomára, kis idő múlva felhangzott a korbács suhogása és a jajgatás, amely csak nem reggelig tartott.